11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A január végi adatok szerint az Otthon Start program részeként folyósított hitelszerződések száma meghaladta 22 ezeret, és további 15 ezer hitelkérelem van folyamatban. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Máté Szalkán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, minden második hitelkérelmet fiatal házaspárok nyújtottak be, velük együtt 5 hónap alatt több mint 30 ezer fiatalt segített hozzá a program első otthonának megvásárlásához. Az államtitkár kiemelte, minden hónapban körülbelül 5-6 ezer közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így egy év alatt 50-60 ezer otthonstartos szerződés megkötése várható. Panyi Miklós elmondta, az országos program népszerű a városokban, a nagyvárosokban, a megyei jogú városokban, de a kisebb vidéki településeken egyaránt. A migrációs helyzet megoldása 10 év óta változatlanul az, hogy a külső határokat őrizni kell, továbbra sem szabad megengedni az illegális áthaladást, a menekült kérelmeket pedig a határon kívül külső területen, esetünkben a Magyar Nagykövetségen kell benyújtani. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György hangsúlyozta, Magyarország ezt a gyakorlatot eredményesen folytatja 10 éve, ezért nincs szükség új megoldásokon gondolkodni. Szerinte ugyanis azoknak a megoldásoknak, amelyeket Nyugat-Európában az elmúlt 10 évben követtek, súlyos következményei lettek. Noha a nemzetállamok mindegyike elkezdett védekezni és különféle korlátozó intézkedéseket vezettek be a lakosság nyomására, az Európai Unió továbbra is a júniusban hatályba lépő migrációs paktum végrehajtásában gondolkodik, fogalmazott Bakondi György. A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-áig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-ig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között tartják, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat. Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételiben, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Vasárnap alapvetően sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás. Kisebb csapadék továbbra is a nyugati-délnyugati tájakon, valamint az északkeleti ország részben fordulhat elő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 5 és 9 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Bűnben élnetek, halljátok meg eljöttetek. könyv.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Leveleki Református templomból. Igét hirdet Simon Döme András, a gyülekezet lelki pásztora.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén vegyük kezeinkbe igés kártyáinkat, és olvassuk el, ismételjük át február havigénket. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Amen. És köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei édesatyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén keressük és énekeljük el a 228-as számú dicséretünknek az első versszakát. A 228. énekünket keressük ki és énekeljük annak az első versét. Ez így fog kezdődni. Jár Krisztus népe nagy vígan, mindegy örömre keljünk. Foglaljuk el helyeinket, és folytassuk tovább Isten tiszteltünket énekszóval. Így keressük ki, és így énekeljük el a 823. dicséretünknek valamennyi versét. A 823-as számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük mindegyik versével. A 823. énekünk pedig így fog kezdődni. Jézus hív, bázúg morajlik. ami segítségünk és ami Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése, az jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves esvéreim, kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint az megvan írva János evangéliumában. János evangéliumának a 9. részében, annak is az első 17 verset. Amíg Isten igéjét hallgatni fogjuk, addig foglaljuk el helyeinket, és Istennek igéjét pedig Tuza Linett testvérünk fogja olvasni.
Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei? Hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk. Aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött. Sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki így szokott ülni és koldulni. Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van az az ember? Nem tudom, felelte. Ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket, és meghasonlást támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz róla, hiszen a te szemeidet nyitotta meg? Ő ezt felelte, próféta.
Köszönjük szépen az igeolvasás szolgálatát. Hallottuk az egyik igét, amellyel Isten keresni fogja ma a szívünket. Válaszoljunk az ő szavára. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. És Kovács Ruzsina testvérünk szavaival.
Mennyei édesatyánk, szeretnénk neked megköszönni a vasárnap csodáját, azt a kegyelmet, hogy van egy nap a hetünknek, amikor letesszük a heti teendőket, amikor éppen nem a problémákon, kihívásokon jár a fejünk, hanem azon gondolkodhatunk el, hogy vajon mi a te a szent akaratod. Úr Jézus Krisztus, most mi is szeretnénk elengedni, letenni mindazt, amin általában jár a fejünk. Most letesszük a családi nehézségeinket, most elfelejtjük, hogy mennyi tanulnivaló, vagy éppen munka vár ránk a következő héten. Ezen a mai napon szeretnénk rád figyelni. Szentlélek Isten, köszönjük, hogy te eddig is kísérted az életünket, hogy gyermekkorunktól kezdve neked gondod volt ránk. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket számos csodával, olyan jó tudni, hogy sosem felejtettél el bennünket, mindig figyeltél ránk. Mindezeknek ellenére, ha most magunkban nézünk Istenünk, mi ezt nem tudjuk elmondani őszintén, hiszen annak ellenére, hogy te mindig figyeltél ránk, mi bűnbánó szívvel csak annyit tudunk mondani, hogy nekünk nem sikerült mindig. elfoglalnak, elterelik a figyelmünket a mindennapi feladatok, és sokszor elfelejtkezünk rólad. Bocsánatot szeretnénk kérni. Bízunk a te szent lelked erejében, hogy minden bűnünk ellenére te, fiad érdeméért meg tudsz bennünket szólítani ma. Kérünk, szólj hozzánk a bibliai ige által, segíts, hogy érthessük akaratodat. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Készüljünk az ige hirdetésére ének szóval. Így keressük ki és így énekeljük el a 230-as számú dicséretünket. A 230-as számú dicséretünknek az első versét énekeljük, a 230-as énekünk így fog kezdődni. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Szeretett testvérek, az az ige, amelynek alapján én szeretnék most köztetek bizonyságot tenni, a Szentlélek Isten segítségét kérve és várva, az megvan írva János evangéliumában, annak is a 9. részében, a 18-tól a 33. versig terjedő szakaszában. Amíg az igét olvasom és arról bizonságot teszek, pedig foglaljuk el helyeinket. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz róla? Hiszen a te szemedet nyitotta meg. Ő ezt felelte, próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit. És meg nem kérdezték tőlük, a ti fiatok ez? Akiről azt állítjátok, hogy vakon született, akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? A szülei így válaszoltak, azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, az ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, kérdezzétek tőle. Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt, hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik, ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem lett volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz bennünket, és kiközösítették. Amen. Szeretett testvérek, egy csodálatos bibliai történetről olvashattunk ezekben a percekben, hiszen egy beteg embernek a gyógyulásáról szól ez a történet. Egy olyan vak embernek a gyógyulásáról, aki nagy valószínűség szerint bizonyára többször belekeseredett már az életbe, hiszen egyik történelmi korszakban sem volt egyszerű vakon élni. És nem tudom, hogy mennyire rázta meg a mi szívünket az, amivel kezdődött a bibliai történetünk, egy születése óta vak emberről olvastunk. Születése óta ő nem lát, vakon éli az életét. Szerintem sokszor el sem tudjuk képzelni, vagy bele sem merünk gondolni, mit jelent ez a mindennapokban, hogy hogyan lehet így boldogulni a mindennapokban. Hiszen ha egy kicsit is megpróbáljuk beleképzelni magunkat egy ilyen embernek a bőrébe, azért érezhetjük ennek a kihívásait, hogy nagyjából ugyanúgy telik minden egyes napja. Túlságosan sok mindent egyedül nem tud megoldani, megcsinálni. Nem tud, vagy csak nagyon nehezen tud érvényesülni az életben. Születése óta neki nincs meg az a képessége, nincs meg az az adottsága, hogy lássa a dolgokat. Maximum tapintásból vannak neki tapasztalatai. Ő annyit ért, hogy valami puha, vagy kemény, szúrós, és így tovább. Neki nincs meg az az élménye, ami megvan sokunknak, hogy elmegyünk kirándulni. Neki nincs meg az az élménye, hogy elmegy majd nyáron kirándulni a Balatonra, vagy külföldre, vagy éppen a hegyekbe. Nincs lehetőség arra, hogy lássa mondjuk Magyarországnak, vagy más országoknak a gyönyörű városait, híres nevezetességeit. Ő annyit ért, ő annyit fog fel az őt körülvevő világból, hogy valami hangos körülötte, vagy éppen halk. Így telt az élete. Így telt az élete. Ha volt segítsége, akkor el tudott jutni A pontból B pontba. Ha nem volt segítsége, akkor egy helyben volt, vagy csak annak a környezetében. Mások segítségére szorult rá. Mondhatnánk, hogy milyen élet ez. Hogy mennyire nehéz, mennyire kihívásokkal teli lehet minden egyes napja. Aztán történt valami. Arra járt egy személy, egy olyan személy, akivel korábban nem találkozott. Arra járt egy személyt, akit a környéken csak úgy neveztek, hogy Jézus, és ez a Jézus valami furcsa dolgot csinált. Azt olvastuk az igében, hogy Jézus a földre köpött, sarat csinált, és rákente a vak embernek a szemére. És csak annyit mondott utána, hogy menj el a Siloám tovább, és mosakodj meg. Ezen a napon a vakember ugyanúgy kezdte valószínűleg a napját, a reggeli rutinját, mint bármikor máskor, ücsörgött, mint bármikor máskor, aztán valaki odamegy és összekeni az arcát, a szemét sárral. Én azon gondolkodtam el, amikor készültem erre az alkalomra, hogyha egy helyben ülnék, és valaki odajönne elém, a földre köpne, sarat csinál, és ezt az arcomra kenné, én nem tudom, hogy hasonlóan reagálnék-e. Én lehet, hogy értetlenül reagálnék, hogy valaki most gúnytűz belőlem, vagy ki fog nevetni. És lehet, hogy még hirtelen ki is akadnék, hogy miért akar engem valaki megalázni. Miért kenik össze a szememet sárral. És minden mellé, miután összekennek, mit mondanak? Na most már mehetsz, mosakodj meg a Siloám tavában. Bennem ott lüktetne a gondolat, hogy akkor minek kentél össze? Tehát minek kentél össze, hogyha aztán menjek el megmosakodni? Ott lüktetne a gondolat, hogy vakemberként amúgy sem egyszerű nekem a közlekedés, de most még indulhatok a tó irányába. Én azon gondolkodtam el, hogy nem biztos, hogy ilyen rugalmasan, toleránsan, kedvesen reagáltam volna. És ezért tetszik nekem ebben a történetben, hogy milyen jó ennek a vakembernek a hozzáállása, hogy így reagál. Ő nem panaszkodik, hogy hagyjál már békén, nincs nekem elég bajom az életben, nem látod, hogy nem látok. Ő nem duzzog, hogy ki akarsz-e nevettetni mások előtt. Én nagyon tisztelem, hogy ő nem puffog magában, hogy csinálnak itt nekem programot, hanem megy egy számára ismeretlen személynek a szavára. És ez lesz az egyik nagy üzenete a mai ige hirdetésnek, hogy amikor Jézus szavára megyek, akkor tisztul az ember élete. Amikor Jézus szavára megyek, akkor tisztul az én életem, az én hitem, és akár a látásom is. Megkapja ez a személy azt a látást, amit eddig a pillanatig ő el sem tudott képzelni. Valóra vált az az álom az életében, amelyről már lemondott, amiről csak azt mondták neki bizonyára, hogy rajtad csak a csoda segíthet. És a csoda segített. Mert Isten dicsősége, Isten csodája az láthatóvá vált, szó szerint meg átvitt értelemben is az ő életében. És olyan jó, hogy így van ez. Jézus hatására visszakapja ez az ember a látását, pontosabban megkapja, láthatóvá válik az Isten dicsősége az ő életében. De hadd mondjam így, ebben a történetben nem csak egy vakemberről olvastunk, hanem több vak szeméről olvashattunk. Mert vannak itt még vakok, azok az emberek, akikről beszél a Biblia, akikkel ez a gyógyult ember találkozik a későbbiek során, akik látták a csodát, látták, hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá lett, és közben mégis vakok voltak ezek az emberek, mert egészen más láttak meg ebben a helyzetben. Ők annyit fogtak fel ebből a helyzetből, hogy mi az, hogy valaki a szombati napon meggyógyítja, milyen dolog ez? Vagy elkezdik bizonygatni, hogy biztosan nem volt ő teljesen vak, a szüleit veszik elő. Elmondják, hogy nem Istentől való dolog az ilyen. És amikor a farizeusi réteg kezd ráébredni, hogy ez az ember tényleg vak volt, és nem tudják kikezdeni ennek az eseménynek az igazság tartalmát, akkor elkezdik vádolni a szülőket, hogy biztos van valami blöff ebben a történetben. Na, ezek a személyek a vakok. Nem fizikailag vakok, hanem a szívükben vakok. Akik, és aki a szívében vak, az nem is fogja meglátni az Isten dicsőségét és a csodáját, és csodáit. Erre tanít még meg ez a történet, hogy ha a szívedben vak vagy, kedves testvérem, nem látod meg az Isten csodáját, meg áldásait. Vakok ezek a személyek, mert nem azt látják, amit az Isten meg akar nekik mutatni, hanem azt látják, amit ők akarnak látni. Mert csak a saját igazukat puffogtatják, meg mutogatják, és inkább kiközösítenek egy gyógyult embert a zsinagógából. Inkább megalázzák mindenki előtt, csak nekik legyen igazuk. Vakok. És tragédia, amikor valaki lát a szemével, de nem lát a szívével. Az is tragédia persze, amikor valaki a szemével nem lát, de úgy hiszem sok tekintetben nagyobb tragédia, amikor valaki a szívével nem lát. Amikor megvan valakinek a látása a szemével, de nem lát semmit a szívével. Ezek az emberek ugyan látnak a szemükkel, csak nem látnak a szívükkel. És mi történik? Nem látják a csodát. Nem látják a csodát, azon jár a fejük, hogy az igazukat érvényesítsék. Inkább arról szól az ő hozzáállásuk, hogy szégyelje magát ez a vakember még azért is, hogy meggyógyult. Annyit látnak benne, hogy hogyan merészett valaki szombaton gyógyítani. Ezt szülték le az egészből. Ezért mondom, szeretettesek, hogy nem csak az a vak, aki a szemével nem lát, aki nem lát semmit, hanem vak az is, aki a saját dac igazságérzete miatt van megbénulva, akit a saját dac és igazságérzete vakít meg. Az ilyen ember nem látja az Isten dicsőségét. Aki nem engedi el a saját igazságérzetét, az nem látja meg az Isten dicsőségét, csak a saját büszkeségét látja maximum. Csak azt látja, hogy neki igaza van, és nem látja, hogy az Isten munkálkodik. Ez a vak ember, akiről először beszéltünk, ez a vak ember, ő már elengedte a saját igazát. Ő már nem puffogtatja az igazságát, ő nem dacol. Ő nem akad ki, hogy sarat kennek az arcára, nem kezdi el magyarázni az igazát. Ha azt mondja, hogy menjen el a tó irányába és mosakodjon meg, akkor megy és megmosakszik, nem a saját büszkeségével van elfoglalva, hogy ez megalázó, hanem elindul, nem érdekli a saját igazsága, nem érdekli a dac az életében. Elindul Jézus szavára, és emlékszünk, mi hangzott el pár perc előtt, aki Jézus szavára figyel, az meglátja az Isten csodáit és dicsőségét. Többen ismerjük bizonyára Nik Vujicicnek az életét. Az a bizonyos kezek meg lábak nélkül született ember, aki járja a világot, beszél az embereknek az Isten szeretetéről, egy kezek lábak nélküli ember beszél másoknak, hogy őt mennyire szereti az Isten. A kezek és lábak nélküli ember, aki boldogan éli az életét. A kezek és a lábak nélküli ember, aki nem tudja, hogy mit jelent mozogni, érdemileg és focizni. Ő nem tudja, ő sem tudja, hogy mit jelent A pontból eljutni B pontba. És elmondta őszintén, hogy az ő életében is dolgozott a dac és az igazság, hogy miért kellett nekem így megszületnem. És elmondta őszintén, meg lehet találni az interneten a videókat róla, hogy volt egy pillanat az életében, amikor úgy döntött, hogy ő véget vet az életének. Ő elmesélte, hogy ezt a családi ház fürdőkádjában képzelte el ezt a jelenetet, de nem sikerült. És nem tudom, hogy tudják-e az emberek Vujicicnek az életéről, hogy vajon melyik bibliai ige hozta őt vissza. Melyik volt az a bibliai ige, ami megérintette. Melyik volt az a bibliai ige, amelynek a hatására Isten szolgálatába állt. Tetszenek tudni, melyik volt ez az ige? A vakon született ember története. Ez volt az az ige, ami visszahozta őt. Ez volt az az ige, ami elgondolkodtatta, hogy mit mondott ott Jézus, hogy azért van ez így, hogy Isten dicsősége láthatóvá legyen az életében. Ez az ige érintette meg. És úgy volt vele, hogyha Isten dicsősége látható egy vakember életén keresztül, akkor a mai fogalmakkal élve ma úgy mondanánk, hogy Isten dicsősége akkor látható egy kezek, lábak nélküli ember életén keresztül is. És amikor elengedte ezt a büszkeségét, amikor elengedte ezt az igazságérzetét, hogy miért kellett nekem így megszületnem, miért ilyen az én életem, akkor kezdődnek a csodák. Akkor látja az Isten dicsőségét a saját életében. A vakember élete nem akkor változik meg, amikor elmegy a Siloám tavába, és már abban mosakszik, hanem ott változott meg, hogy már nem puffog, hogy összekenik az arcát. Amikor félreteszi az igazság érzetét, hogy miért ilyen az életem, amikor ezt elengedi, akkor kezdődnek szó szerint és átvitt életemben is a csodák az életében. Akkor nyílik meg a szeme, hogy lássa az Isten dicsőségét. Nem azért duzzok, hogy miért rossz nekem, miért nem látok, nem a dacos igazságát nyüstöli és pufogtatja, hanem indul Jézus szavára. A farizeusok, akik bántják őt, ennek az ellenkezőjét mutatják meg, ők tényleg csak a saját dacukhoz és igazságukhoz ragaszkodnak. Nem is érdekli őket már ez a dolog, hogy vakon éri-e az életét, vagy nem vak. Nem is érdekli őket, hogy meggyógyult-e, vagy nem gyógyult meg. Nekik igazuk van. A farizeusok ezért vakok, és ezért nem fogják meglátni az Isten csodáit. Mennyi kárt okoz ez, amikor így ragaszkodunk az igazunkhoz, amikor így dacolunk, mennyi kárt okoz ez az ember életében? Ráfordulva a házasság hetére, nem ez öli meg sokszor a házasságokat? Mert azzal vagyok elfoglalva, hogy kinek van igaza. Bizonygatjuk, hogy kinek van igaza. És mit érünk el vele? Leginkább semmit. Bizonygatjuk, hogy kinek van igaza, és ha kell, megalázzuk a másikat, csak nekem legyen igazam. És inkább ebből következnek a viták, nehogy már másnak legyen igaza, és mit érünk el vele egy házasságban? Hát nem sokat. A makacs dac nem sokat segít a házasságainkon. amikor ezt le lehet tenni, és felismeri egy házas vagy, ezen nincs értelme vitatkozni, akkor történnek újra csodák. Nem ezért van ennyi sértődés családokban. Bizonygatjuk, hogy kinek van igaza, és miért van kinek igaza, és annyira vakká tesz. Nézzünk a családjainkra, nem ez megy. Kinek van igaza, és inkább széthullanak családok sokszor nagyon apró dolgokon. És csodálkozunk, hogy vakság van, mert emiatt nem látjuk az Isten csodáit, és emiatt nem látjuk az Isten dicsőségét. Hogy nem ez megy a munkahelyeinken. Kinek van igaza a főnöknek, a kollégának, a beosztottnak, kinek van igaza. És felhordjuk az orrunkat, és megmérgezzük ezzel a munkahelyi légkört. Na ez az igazi vakság, testvérek. Az igazi vakember nem az, aki visszakapta a testi látását. Az igazi vakember, akinek nincs meg a lelki látása. És ebből van sokkal több, megjegyzem. Nézzünk egy kicsit magunkba. Nem vagyunk vakok sokszor. Mert olyanok vagyunk, mint a farizeusok, megvakít minket az igazság érzetünk, tudatunk. Az igazunkkal vagyunk elfoglalva, és csodálkozunk, hogy nem látjuk a csodát, meg az Isten dicsőségét az életünkben. Az igazunkkal vagyunk elfoglalva, és csodálkozunk, hogy félre mennek házasságok, a dacunk, és csodálkozunk, hogy nem működnek a családok, a dac, az igazság érzetem, és csodálkozom, hogy nem jó a munkahelyi, iskolai légkör. Ne csodálkozzunk, amit az erős igazságérzet dac, amíg ezt nem tudjuk félretenni, addig nem látod meg az Isten csodáját, meg dicsőségét az életedben. Amikor ezt elengeded, mert nincs értelme őrizni, akkor látsz csodákat. Nem vagyunk-e vakok sokszor? Nincs-e most egy olyan területe az életednek, ahol görcsösen ragaszkodsz az igazadhoz, mint a farizeusok, hogy már pedig szombaton nem gyógyulhatsz meg? Nincs-e most valamilyen igazság, tudata, érzete a lelkednek, amit már úgy el kellene engedni? Engedd el. Annyira büszkén ragaszkodunk az igazságunkhoz, és ez az igazságunkkal annyira egyedül maradunk. És amikor ezt elengedjük, akkor történnek nagy dolgok az életben. Nem akkor, amikor az igazadhoz ragaszkodsz, hanem akkor, amikor elengeded, és Jézussal járod az utat. Emlékszünk még Vujicsicsre. Tudod, mikor változott az élete, amikor már nem az igazság és a hőbörgésről szólt, hogy miért ilyen nyomorult, sanyarú a sorsa. És ráébredt arra, hogy igen, az ő élete lehet egy nagy csoda, és szolgálhatja az Isten dicsőségét. És mások rajta keresztül megláthatják az Isten csodáit. El kellett engednie a dacot, a túlzott igazsághoz való ragaszkodást. A bűneink miatt vagyunk sokszor vakok, mert ennyire ragaszkodunk az igazunkhoz, görcsösen megfeszülve. Isten csodáit azért nem látjuk, mert ezzel vagyunk elfoglalva. Erre rávilágít ez a bibliai történet. Tudod, mikor lesz igazi csoda az életedben? Amikor nem az igazadhoz fogsz ragaszkodni. Amikor nem az igazadhoz fogsz ragaszkodni az Istennel szemben, a férjeddel vagy a feleségeddel szemben, a rokonoddal szemben, a munkatársaddal, osztálytársaddal szemben, hanem akkor, amikor azt teszed, mint ez a vak. Csak teszed, amit Jézus mond, semmi extra. Amikor azt teszed, amit ez a vakember, csak teszed és figyelsz arra, amit Jézus mond, akkor csoda lesz, meglátod. Csináld azt, mint ez a vakember, csak tedd, amire kér Jézus, és meglátod, naponta mutat csodát. Csodát fogsz tapasztalni, csak tedd, amit Jézus mond, és lásd meg az ő dicsőségét, áldásait. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan nagy dolog, hogy meggyógyult ez a vakember, még ha a módszer különös is lehetett sokak számára. Olyan nagy dolog, hogy egy születése óta vakember visszakapta a látását. És köszönjük, hogy ebben az igében rávilágítottál arra, hogy az lenne a még nagyobb csoda, ha a szívükben vakemberek is visszakapnák a látásukat. Mennyi édesatya, nagyon sokan élik vakon az életüket, látnak a szemükkel, de nem látnak a szívükkel. Nagyon sokan úgy élik az életüket, mint ezek a farizeusok, már pedig nekem van igazam. És ezt érvényesítik mindenhol, ehhez ragaszkodnak dacosan, nekem van igazam. Ki tudja, hány olyan pillanata volt már az életünknek, amikor mi is beleszaladtunk ebbe, hogy nekünk van igazunk. És látjuk jól, édesatyánk, hogy az esetek nagyon nagy százalékában igazából nem sokat éltünk el vele. De lehet, hogy tönkretettünk rokoni szálakat, lehet, hogy tönkretettünk házasságokat, baráti kapcsolatokat, munkahelyi kapcsolatokat, vagy éppen iskolai közösségeket. Drága édesatyánk, és látjuk jó, hogy nem csak az a probléma, hogy az igazság meg a dac érzetünkkel, hogy ezzel tönkreteszünk kapcsolatokat, hanem van itt egy még nagyobb probléma, az, hogy ilyenkor nem látunk meg téged sem. Ilyenkor nem látjuk meg a te csodáidat, nem látjuk meg a te dicsőségedet, és ez egy még nagyobb probléma. Drága édesatyánk, mi arra szeretnénk téged kérni, hogy segíts nekünk teljesen elfelettetni ezt a mondatot, hogy nekem van igazam, vagy nekünk van igazunk. Segíts nekünk ezt a mondatot elfelejteni, mert nem sok mindent oldottak meg eddig ezzel a mondattal, károkat viszont okoztak. És engedd meg, hogy ha mást nem is, akkor legalább annyit hazavihessünk erről a mai Isten tiszteletről, hogy viselkedjünk úgy, mint ez a vakember, hogy a te szavadra indul, csak teszi, amit kérsz tőle, csak teszi, amire megkéred, és csodát lát szó szerint, meg átvitt értelemben is. Engedd, hogy ilyen egyszerűen, de nagyszerűen teljen a következő hetünk, csak tegyük, amire te kérsz, és akkor mi is látunk csodát és a te dicsőségedet. Mennyi édesatya, imádkozunk azokért, akik a szívükben vakok, nyisd meg a szemüket, engedjék el az igazukat. Szeretnénk most azokért a testvérekért könyörögni, akik éppen kórházban vannak, akik hosszabb vagy rövidebb ideje betegséggel küzdenek, hogy nekik alázatot, hogy hordozhassák ezeket a próbatételeket, és könyörgünk azokért is, akik ápolják őket. Azokért a testvéreinkért is könyörgünk, akik éppen a gyász fájdalmát hordozzák, erősítsd őket a fájdalmukban, mutasd meg nekik a gyász homályában, sötétségében is, hogy felragyog az örök élet reménye. Így szeretnénk könyörögni egyházunkért, hogyha sokszor vakok lennénk, nyisd meg a szemünket. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, azokért a testvérekért, akik most a rádión keresztül hallgatják az Isten tiszteletet. Legyen áldás az életükön, legyen nyitva valamennyünknek a lelki szeme. És így szeretnénk könyörgni, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Nem vagyunk rá méltóak, éppen ezért fiad érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Így keressük ki záró énekünket, a 822-es számú énekünknek az első 5 versét. A 822-es számú dicséretünknek keressük ki és énekeljük el az első 5 versszakát. Jézus szavára induljunk bátran, erről fog szólni. A 822-es énekünk első verse így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran!
Thank you.
Fogadjuk fennállva az áldást. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, és megújít szeretetével. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Leveleki Református templomból. Igét hirdetett Simon Döme András, a gyülekezet lelki pásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. 12 óra.